Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadta az országgyűlés a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt. A juttatást fokozatosan vezetik be, a nyugdíjasok 2026. februárjában a teljes összeg 1/4-ét kapják meg, 2030-ig el kell érnie a nyugellátás összegének 100%-át. Magyarország nem hagyja végre a migrációs paktumot, egyetlen migráns sem fogad be, mondta el a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, jövő héten lesz az Európai Uniós csúcs találkozó Brüsszelben, de a bel- és igazságügyi tanács már elfogadott egy végrehajtási határozatot a migrációs paktumról, azaz a migránsok elosztásáról, amelyben megállapították a Magyarországra eső létszámot és kapacitást. A miniszter megemlítette egy másik élesen magyar ellenes uniós javaslatot is, a Repower EU-t, amely szerinte tovább rontja az unió versenyképességét, mivel 2026. márciusától engedélyhez köti, 2027. szeptember végétől pedig megtiltja a kőolaj és gáz beszerzését Oroszországtól. Amennyiben elfogadják a javaslatot, Magyarország meg fogja azt támadni az EU bíróságán, közölte Gulyás Gergely. Lakossági energiatároló programot hirdet a kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel, jelentette be a miniszter. Gulyás Gergely kiemelte, ez a kulcsa annak, hogy a napelemmel rendelkező családok tartósan önellátók maradhassanak, és biztosítani tudják saját villamos energiaellátásukat, emellett az intézkedés hozzájárul a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is. A pályázatban az vehet részt, akinek van napeleme, vagy vállalja ennek telepítését, ehhez pedig egy 10 kW kapacitású energiatárolót vásárol a pályázat segítségével, amihez 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyújt a kormány. Ha a kabinet támogatja a repülőtéri gyorsasút koncessziós formában történő fejlesztését, januárban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter írja ki a koncessziót, ami erre vonatkozik, hangzott el a Kormányinfón. A vasúti pálya 27 km hosszú lesz a repülőtértől a nyugati pályaudvarig, 6 év alatt készül el, 19 perc lesz a menetidő, 5-10 perces gyakorisággal közlekednek majd a vonatok, és mintegy napi 33 ezer fős utasforgalommal számolnak. A rendőrség felügyelete és irányítás alá helyezik azokat a javítóintézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, 5 javítóintézetről van szó, és jó eséllyel a kormány döntés kihirdetése után azonnal hatályba is lép. Az Európai Unió a globális biztonságot veszélyezteti az energiarendszerek elleni támadások dicsőítésével, ugyanis ez igen káros precedens teremthet és hivatkozási alapként szolgálhat világszerte, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter sérelmezte, hogy Brüsszelben még ezen a héten szavazni fognak az orosz energiaimportot betiltó Repower EU rendeletről, amelyet Magyarország meg fog támadni az Európai Bíróságon, még ha szavai szerint ott nem is várható korrekt eljárás. A tárcavezető a Türk Államok Szervezetének energiaügyi miniszteri ülésén vett részt Isztambulban, ezután nyilatkozott. Újabb jelentős segítséget nyújt a kormány a tejágazat szereplőinek, jelentette be az agrárminiszter a közösségi oldalán. A termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás kifizetése két ütemben meghaladja a 23 milliárd forintot, így az ősz kezdete óta összesen több mint 32 milliárd forint célzott támogatás érkezett az ágazatban tevékenykedők munkájának segítésére, ismertette Nagy István. Tűzifával kapcsolatos csalásokra figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A jogszerűtlen hirdetéseket közzétevő, a vásárlókat súlyosan megkárosító csalók már az E.ON Zrt.-t és állami erdőgazdaságok neveit is felhasználják, hogy elnyerjék az emberek bizalmát. Javasolják, hogy csak ismert kereskedőtől, erdőgazdálkodótól vásároljanak, aki a termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállítójegyet és tűzifa vásárlási tájékoztatót is biztosít, a névüknél pedig regisztrált a tevékenységét. Több lépcsőben emelkedik az alanyi adómentesség éves bevételi korlátja, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Ez a jelenlegi 18 millió forintos felső határáról 2026-ra 20 millióra módosul, 27-re 22 millióra, 28-ra pedig 24 millióra. Az alanyi adómentességgel a kisebb forgalmú vállalkozások, amellett, hogy mentesülnek az ÁFA felszámítása és befizetése alól, bevallást sem kell beadniuk, így csökkennek az adminisztrációs terhek is, hívja fel a figyelmet a NAV. Végül az időjárásról. Folytatódik a borult, párás, ködös idő, szitálás előfordulhat, a szélmérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 6-7 fok körül alakul. Az északi középhegység térségében viszont szakadozottabb lehet a felhőtakaró, előbukkanhat a nap, és picivel melegebb is lehet majd holnap. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Dr. Tomka Ferenc Istenkeresés a magyar irodalomban. A könyv ajánlása. A rendszerváltozást megelőző évtizedek oktatás és kultúrpolitikája figyelmen kívül hagyta vagy elhallgatta irodalmunk nagyjainak transzcendens iránti érzékenységét. Ezzel a magyar irodalom igen fontos vonulatát szorították háttérbe, s a vallásos líra olyan költő óriásait sajátították ki egy istentagadó ideológia számára, mint Ady Endre, Tóth Árpád vagy József Attila. Dr. Tomka Ferenc rendhagyó irodalmi sétája Balassi Bálintól a 20. század végéig vezeti az olvasót, hogy bemutassa, bár költőinkben más földi és metafizikai hatalmasságok is küzdöttek, Isten soha nem hallgatott el bennük. Időről időre felszínre bukkant verseikben. Balassi korában a vallásosság még természetes a költészetben. Rákóczi Ferenc, a katolikus fejedelem lírája, elválaszthatatlan Istentől. Ám sokak számára újdonság lehet Petőfi Sándor, vagy az ateistának tartott Csokonai Vitéz Mihály másik arca, és újdonság lehet az istenkereső József Attila vagy Ady Endre, akiket a szocialista irodalomoktatás évtizedeken keresztül a munkásmozgalom költőiként mutatott be. Dr. Tomka Ferenc művét elsősorban fiataloknak ajánljuk, kiegészítő olvasmányul az irodalomtankönyvekhez. Ugyanakkor ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék mélyebben megismerni költészetünk egy fontos vonulatát, a vallásos lírát. A könyv előszava. E válogatás célja és lehetőségei. Sok évvel ezelőtt, még a kommunista vallásüldözés korában fiatalok kértek arra, hogy beszéljünk a magyar költők, írók istenkereséséről, mert erről irodalomórákon semmit nem hallanak. Bár a téma mindig érdekelt, mivel nem vagyok szakember, összefoglaló segédanyagot kerestem, amelyben a kérdést feldolgozták. Kerestem, de hiába. Találtam antológiákat vallásos versekkel, de a témáról szóló összefoglaló áttekintést nem. Így először a téma szakembereihez fordultam, kérve, hogy állítsanak össze egy ilyen anyagot, majd jobb hiány kénytelen voltam magam, eddig ismereteim és az elérhető megbízható források segítségével egy vázlatot írni a kérdésről. Sarkalt ebben, hogy széles körökben tapasztaltam az igényt egy ilyen fajta feldolgozásra. Így jött létre az alábbi összeállítás 1972-ben a teljesség igénye nélkül, egyszerűen azért, hogy legalább némi bepillantást nyújtsak a körülöttem lévő fiataloknak a jelzett témában. Az anyag fogadtatása nagyon jó volt. A kommunista diktatúra alatt az egyház évente legfeljebb néhány könyvet adhatott ki. Ezért az első időben a középiskolások és egyetemisták gépelve sokszorosították a kötetet, több mint 100 példányban, és adták tovább az ismerőseiknek, akkoriban egy ilyen könyv gépelése és terjesztése tilos és súlyosan büntetendő cselekmény volt. Később kétszer is mód nyílott hivatalos engedéllyel a sokszorosításra az Egri Hittudományi Főiskolán teológusoknak szánt segédjegyzetként, 2600 példányban, s ez is rövid időn belül elfogyott. Később Magyarország határain kívül is, Erdélyben és Délvidéken több mint 1000 példányban sokszorosították. Ezután nyomdai kiadások következtek az Életkiadónál Bázelben 1988-ban, Újvidéken az Agape kiadónál 1990-től második kiadásban, Szegeden a Szent Gellért kiadónál második kiadásban, végül a Szent István társulatnál 2003-ban és 2006-ban második kiadásban. Így a jelenlegi a 8. nyomdai kiadás. Az előző kiadásokhoz viszonyítva, a 2006-ban megjelent bővített, átdolgozott kiadásban a legtöbb fejezet bővült, kicsit jobban részletezte a témánkat érintő életrajzi adatokat, idézett újabb tanulmányokat, és található benne néhány új fejezet is, például Petőfi Sándorról. A jelen 2015-ös kiadás ismét néhány kisebb pontosítást, kiegészítést tartalmaz. Reméljük, hogy ez az összefoglalás újra segítséget fog nyújtani a fiataloknak és mindazoknak, akiket a téma érdekel. És fontos is, hogy érdekeljen a kérdés minden irodalmat szerető, hívő embert. Hiszen amikor az irodalom, illetve a költészet egyre inkább hozzátartozik az általános műveltséghez, a kereszténység vagy a vallás iránt érdeklődőknek nem lehet nem tudniuk arról, hogy neves íróink és költőink számos alkotása mély istenkeresést, olykor mély kereszténységet tükröz. Bevezetőben szükségesnek látszik még két megjegyzés, egyrészt erről a válogatásról, másrészt a benne foglaltak mondani valójáról. Ami az összeállítást illeti, az itt következő anyag, a magyar irodalom elsősorban a költészet nagyjai közül azokkal foglalkozik, akiket illik ismerni, illetve akikről minden középiskolásnak tanulnia kell, és akik a vallás vagy istenkeresés szempontjából különösen jelentősek. Közülük is mindenekelőtt a nagyobb érdeklődésre igényt tartó 19.-20. század költőivel foglalkozunk alaposabban, a régebbiekkel csak érintőlegesen. A vázlatosság és rövidség igényéből következik, hogy az összeállítás nem ismerteti az egyes íróköltök teljes munkásságát vagy életrajzi adatait. Ezeket tartalmazzák a középiskolás és egyéb irodalomtörténeti tankönyvek. Az összes a témákban jelentősebb vers szövegét sem áll módunkban idézni. Adinak és József Attilának például számos szép istenes verse van, amelyeket meg kellene ismernünk, itt azonban közülük többnek csak a címét adhattuk meg. Mivel a legnagyobb költők verses kötetei a legtöbb fiatal könyvespolcán is megtalálható, reméljük, a vers címek megjelölése mindenki számára lehetővé teszi a versek kikeresését. Ami az összeállítás eszmei mondani valóját illeti, válogatásunk egyrészt az egyes írók Istenhez, valláshoz való viszonyának ismertetését tűzi ki célul. Másrészt rá szeretne mutatni arra, hogy amint ez a sok költő műveiben megfogalmazódik, az emberi lélek mélyén ott sajog a vágy a teljes igazság, szeretet, megértés után. Egy végtelen valaki után, aki tökéletesen megért és szeret. Illetve a tökéletes béke és testvériség országa után, az anyagon túli világ, az örök élet után, ahol a lélek megtalálja azt, amit egész életében keresett. Ahogyan Juhász Gyula írja, valahol lenni kell egy lakomának. Hová hivatalos, kit idelen halálba üzött az éhség, a bánat, a reménytelen szerelem. Valahol lenni kell egy palotának, hová bejáratos, kit idelen minden örömből és fényből kizártak, s elhult a rögös út felen. Valahol lenni kell egy orgonának, melyen majd egyszer befejezhetem a dallamot, mely itt halálba bágyott, s amely az életem nekem. A vers címe Szimpozion. Néhány költő vallásosságával vagy istenkeresésével kapcsolatban ugyan gyakran halljuk az ellenvetést, hogy ő csak a betegséggel vagy a halállal szemben a félelem hatására fordult egy maga alkotta mencsvárhoz, Istenhez. De vajon nem kell-e megfordítanunk ez esetben a kérdést? Ha a léte e mindenki számára alapvetően fontos kérdéseire, mint a szenvedés és halál, sehol sem találunk megnyugtató választ, csak Istennél, s ha az ember legalábbis e határhelyzetekben ösztönösen érzi a felsőbb lény felé fordulás szükségét, akkor nem joggal következtethetünk-e létére. Ilyen összefüggésben logikus Adi megállapítása. Lehetetlen, hogy senkié vagy az emberé az élet, írja a Menekülés az Úrhoz című versében. Az anyagon túlra mutató keresést nyilvánvalóan egy létező és anyagon túli valakinek kellett beleírnia az emberi lélekbe. Balassi Bálint 1554-től 1594-ig élt. Balassi a 16. század legnagyobb magyar költője, írja dr. Tomka Ferenc, Istenkeresés a Magyar Irodalomban című könyvében. Majd így folytatódik. A magyarországi reneszánsz második korszakának nagy alakja. A magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője, a magyar irodalom első klasszikusa. Protestáns főúri családból származott, de érett férfi korában egy nagyon kalandos harcok, perek, változó szerelmek közt hányódó élet derekán mély meggyőződéssel a katolikus hitre tért 1585-ben. Hiszem és vallom, amit a katolikus egyház élt és él, mely hitvallást, ahol szükséges, nem habozok életemmel és véremmel állítani és vallani. Vallja az esztergomi káptalan előtt 1586. augusztus 24-én. Házasság kötésére készülve 1584-ben írta egyik legnépszerűbb vallásos énekét, melynek címe Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét. E vers az Istenhez visszatérni kívánó, korábbi bűneit bánó ember imádsága. Kéri az Urat, fogja meg a kezét, mert csak őt akarja követni. Sírva kér tőle bocsánatot bűneiért, és azt tanácsolja mindenkinek, hogy egyedül csak benne higgyünk, mert csak benne találjuk meg békénket. A verset imádságként közölték katolikus, protestáns, unitárius imakönyvek egyaránt. Vallásos versei gyakran a zsoltárok lelkületét, témáit idézik. Kiemelkedően szépek a Szent Háromsághoz írt himnuszai. Az elhagyott ember könyörgései ezek, aki egyedül Istentől remél segítséget. Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem, mert körülvet engem szörnyű veszedelem. Segedelmem, légy mellettem, ne hagyj megszégyenednem. Élete utolsó korszakában, egy mindvégig viharos út vége felé, megjelenik verseiben a halálra készülődés gondolata, a könyörgés a jó halálért. Legmegrázóbb az a verse, amelyet azután írt, miután Esztergom ostrománál súlyos sebet kapott. Sebe elfertőződött, bűzét maga is alig bírja elviselni. Kínjában az Úrhoz fordul. Íme kioldoztam, s te elődben hoztam fene ötte sebemet. Kit csak te gyógyíthatsz, életre fordíthatsz, szánt keserves fejemet. Utolsó óráiról Rimai János költő barátja számolt be, s énekelte meg azokat. Buzgón meggyónt, áldozott, felvette a betegek kenetét, s kérte, hogy gyermekét a Jézus Társaság iskolájában neveljék. 1594. május 30-án halt meg. Utolsó szavai ezek voltak. Krisztus meghalt, én érettem, és én hogyan kételkedjem. A te katonád voltam, Uram, és a te seregedben jártam. Balassi első munkája egy luteránus prédikátor által írt vallásos elmélkedéseket tartalmazó könyv fordítása volt. Ennek címe Beteg lelkeknek való füves kertecske. Ez volt az egyetlen könyve, amelyet életében kinyomtattak, de ez haláláig három kiadásban jelent meg. Hagyatékában egy katolikus művet találtak, egy 1581-ben vértanúvá lett angol jezsuita atya könyvének megkezdett fordítását, melyben a szerző a katolicizmust védelmezi a hitújítókkal szemben. A könyv lábjegyzetében Azt írja dr. Tomka Ferenc író. E fordítást Dobokai Sándor adta ki Bécsben 1607-ben. Dobokai jezsuita pap volt, aki Balassi mellett állt utolsó óráiban, és feljegyezte halálának körülményeit és utolsó szavait is. A könyv 1994-ben jelent meg újra Budapesten. Visszatérve Balassira, költeményeinek témája a szerelem vagy a vallás, és egyetlen vitézi éneke a végek dicsérete. Vallásos verseinek alapvonása a bűnbánat és az Istenbe vetett bizalom. Értékesek Zsoltár fordításai is. Részlet a zarándokoknak vagy bujdosónak való énekből. Pusztában zsidókat vezérlő jóisten, ki előttök mentél tüzes oszlopképben, ígéret földjére vezérelvén szépen, kalauzok voltál minden szerencséken. Te adtál csillagot három szent királynak, vezérül is angyalt ifjú Tóbiásnak, Heródes előtt futó Szűz Máriának. Te voltál vezére minden zarándoknak. Könyörgök, nékem is, hogy légy már vezérem, mert én bujdosni űz, nagy bú és szemérem. Én Istenem, ebben ne vesszen el vérem, őrizd meg gonosztul, felségedet kérem. Jártamban, költömben, hogy csak reád nézzek, búmban, örömemben reád figyelmezzek, s jó gonosz szerencsét csendesen viseljek, soha semmi helyen el ne felejtselek. Következő alkotó Zrínyi Miklós. 1620-tól 1664-ig élt. Zrínyi életéből és művéből a cselekvő hazaszeretet és a mély vallásosság sugárzik. Egy személyben hús, égi víziókkal kapcsolt lélek, mint századának legnagyobb költői közül többen, ugyanakkor reálpolitikus. Vadcsatározásaiban a feszületről lehajló Krisztus nagyobb dicsőségét keresi, és misztikus költészetében is a végvári vitézeket akarja hadifortélyokra tanítani. Minden mozdulat a szolgálat. Szolgálat abban az átvitt értelemben, mint mestereinek, a jezsuitáknak az élete, isteni szolgálat az eszme szolgálata. Írja Szerbantal a Magyar Irodalom Történet című művében. Zrínyi nagy művének a szigeti veszedelemnek alapeszméje vallásos eredetű. Isten bünteti a magyart hitehagyásáért, bűneiért. Látta az magyarnak álhatatlanságát, megvetvén az Istent, hogy imádna bálvánt. De ha hozzátérnek, megbánván bűnöket, halálról életre is méghozom őket, jaj, török néked haragom veszélyének, te vagy, de eltörlek, ha ezek megtérnek. Valóban Zrínyinek és vitézeinek derekassága, majd mártír halála, váltság a nemzet bűneiért. Jellemző a költő célzatosan vallásos ábrázolására, hogy Zrínyi az eposzban nem mint hadvezér jelenik meg először, hanem elvonultan, amint a feszület előtt imádkozik, és Isten kegyelmét kéri önmaga és a harcoló magyarság számára. A megfeszített Krisztus e szavakkal válaszol imádságára. Hozzám vészem én már azt te szép lelkedet. Magad is kívánod, s így jobbnak esmerted. De hogy még fényesebb korona fejedet tisztelje, ím néked adok így kegyelmet. Mártíromságot fogsz pogánytól szenvedni, mert az én nevemért fogsz bátran meghalni. A nemzetet megváltó mártír halál a katolicizmusnak és Szent Pálnak azon tanításában találja alapját, hogy a szentek érdemeiért az Úr megkegyelmez a bűnösnek. Vesd össze a Kolosszeiekhez írt levél első 24. részével. A költeményben szereplő magyar hősök a keresztény eszméknek megtestesítői, életükkel bizonyítják mélységes hitüket, és cselekedeteik állandóan Istenre irányulnak. A vitézek is a győzelem boldogító érzésével halnak meg. Mind ennyi között is egy jajkiáltás nincsen, mert nagy vígassággal s örömmel hal minden. Az ég angyalai a teljes úton, a szivárvány kapun átviszik a hősi halált halt lelkeket Isten elé, ahol az egész angyali kar szép muzsikát kezdett. Zrínyinek ez személyes hite már az eposz elején megfogalmazódik. Az, ki Istentől fél, soha meg nem halhat, hanem örökkön él, írja. Az eposz megkívánta csodálatos elemek is, igazabbak, őszintébbek, mint a világirodalom más eposzainak, Deus ex machinája. A költő valóban hitt azokban az eszmékben, amelyek eposz a cselekményét irányítják. Ő az íráshoz is úgy kezdett, hogy a szent szűzhöz fohászkodott. Agypennámnak erőt úgy írhassak, mint volt, kezdte művét Zrínyi. Zrínyi műve így nem csak a barokk jellegzetes műfajának, az eposznak első nagy alkotása hazánkban, hanem a magyar vallásos költészetnek is egyik első dísze. Zrínyi értékrendjét szemlélteti az eposzban a következő felsorolás sorrendje is. Harcolnunk pedig len, nem a karmiókért kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért, urunkért, feleségünkért, gyermekeinkért, magunk tisztességéért és életünkért. Mély hitéről tanúskodik több verse, például a Feszületre című himnusza és Izsák nevű kisfia halálára írt Elégia című verse is. A lábjegyzetben megjegyzi, az irodalomtörténészek felteszik a kérdést, vajon Zrínyinek volt-e Izsák nevű fia, vagy csupán az ószövetségi párhuzam kedvéért szerepel ez a név. Feszületre részlet. Sírtál már eleget lám Ariannáért, fogyattad könyvedet csak egy violáért, csak meg nem változtál, mint biblis semmiért, édes múzsám, fűért, s rothadó eszközért. Hídd most ki magadból könyvedet nagyokért, árasz kataraktát szemedből méltóért azért, ki körözt fán függött bűneidért. Az, ki Istened volt, meghalt váltságodért. Hogy nézhetsz emberre, ember teremtője, így téged megcsúfolt ő hitetlensége, annyi sok vett jókért, mint tengerfövenye, mint latrot, mint tolvajt feszíte köröszre. Onnan is mutattad, igaz juhász voltál, veszett nyájor után magasról vigyáztál, atyádnak vétkekért sokat imádkoztál, és elfelejtkezni vétkünkről akartál. Virágzott tested is, halálos sebektől, ázott a szemed is igen bőv könnyektől, szájad megkeserült, az mérges ecettől, bajt vittál, harcoltál, halállal, vitézül. Vitézek Istene, te függsz a köröztfán, ki győzedelmes vagy, s ezer sereged van. Hun kardot, fegyvered, hun vitézséged van, hun van angyali kar, hun istenséged van. Hely, mert ezeket mind fottig letetted, égi hatalmadat, nagy istenségedet, az emberi testet magadra fölvetted, azért, hogy hulladhast érettünk véredet. Azért, hogy poklokban láttad, merültünk volt, azért, hogy mi lölkünk örökségre megholt. Szállottál le égből, az hun lakásod volt, függötté köröztfán, az kint tested megholt. Elégia, Izsák nevű kisfia halálára. Elég volt Istennél Ábrahám jókedve, fiának halála, mert meg volt engedve. Másképpen vagyok én Istentől büntetve, avagy talán inkább Istentől szeretve. Megláttál kis Izsákot, és megszereté, karangyalok közibe el is viteté. Ezt az áldozatot mennyben helyezteté, paradicsom kertiben ültetteteté. Tudom, miért köllött most szintén az Úrnak paradicsom kertiben kis virágizsák. Tavasszal ugyanis virágot plántálják, ültet is most ültetik kis dedangyalkák. Virágjában megmarad mindenkor ottan, itt pedig az földön lett volna hervadtan. Ottan örök öröme neki az Úrban, itt búbánat ültet verné a világban. Így akarta Isten, az ember mit tegyen? Vele nem pörölhetni, az mi dolgunk nem más, csak mint pironkodás, mindent el kell szenvedni. Mind jóért, körösztért és bal szöröncséért az Istent köll áldani.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a Csengáló zenekar 2009-ben alakult olyan fiatal zenészekből, akiket a népzene szeretete, a közös muzsikálás öröme és a barátság kovácsolt össze. Azóta visszatérő vendégei a fesztiválok világzenei színpadainak és táncházaknak egyaránt. Zenéjükben találkozik a gyimesi és moldvai csengók világa, valamint a balkán népzenéje, melyeket magukon átszűrve magával ragadó kortárs élmények kialakítanak. Edély páratlanul gazdag kincsestárából szívüknek egyaránt kedves Kalotaszeg, Mezőség vagy akár Székelyföld zenéje, melyeket egyedi hangszereléssel közelítenek meg, ezáltal is túllépve a fúvós és vonós zenekarok közti általános ellentéteken. Ezzel párhuzamosan nyitottak a Balkán titokzatos és izgalmas világa felé, és annak kulturális öröksége iránt. Legyen szó Románia, Bulgária, Macedónia, Török vagy épp Örményország varázslatos muzsikájáról. Hisszük, hogy a zene a közös nyelv az emberek között, és azt is, hogy e rohanó világban még mindig mindenkinek szüksége van táncra, éneklésre és mulatságra. Ezáltal a megújulásra, mely szépíti a lelket és a szellemet egyaránt, vallják a zenekar tagjai. A lényeg egy, zenéjükben főként eredetiségre és a fiatalos lendületből fakadó dinamikus játékmódra törekednek, rengeteg improvizációval fűszerezve. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Csengáló zenekar felvételeiből válogattunk önöknek. Kellemes zenehallgatást kívánunk! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Csengáló zenekar repertoárjából készült összeállításunkat hallották. A műsor Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. A zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Tompos Péter és Karkus István kollégáim kezelik, a friss hírekről pedig Debnár Ádám gondoskodik. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan híreket hallanak, majd könyvjelző című műsorunk szól. Ebben Dragomán György, a Fehér Király című művét ajánljuk el olvasásra. Az óra második felében Neuma című műsorunk szól. 15 órakor a híreket követően Charles de Foucault atya vértanú élettörténetét ismerteti a néhai Katona István püspök. 15 óra 15 perckor a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják, majd a Hitvalló következik 3:30. Ebben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az adventi várakozásról beszélget. 16 órakor a híreket követően gazdasági magazinunk az Értékadó következik. Adásunk tartalmából: Műemlékvédelem és építészet címmel szakmai konferenciát szerveztek Miskolcon. A Bükk-hegység ősember barlangjai bekerültek a Magyar Értéktárba. Nagy sikere van a miskolci adventi villamosnak. Építőmérnök alapszak indul a Miskolci Egyetemen. Ajánlunkban most Gadnai Bodnár Évát, a Miskolci Városi Közlekedési ZRT vezérigazgatóját hallják.
Az első adventi villamos 2012-ben indult útjára Miskolcon, akkor egy másik Tátra szerelvényt öltöztettünk még fel ünnepi díszbe, és 2013-tól igazából a 202-es Tátra villamos az, amelyik a miskolci nagybetűs adventi villamos, mert nyilván minden évben megújul, egy picit más, és a kollégák újabbnál újabb ötletekkel bombázva próbálják az utazó közönségnek a szívét elnyerni ezzel a villamossal.
17 órakor a szokott időben regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órakor rózsafűzér imádságra várjuk Önöket a készülékek elé. A mai napon az Egri Lajosvárosi plébánia rózsafűzér ima csoportja vezeti az ájtatosságot. 18 óra 30-kor híreket mondunk, majd Charles de Foucault atya vértanú élettörténetét ismerteti a néhai Katona István püspök. Majd Bércesi András hétvégi gondolatait ismételjük meg. 19 órakor híreket mondunk, majd Iránytű című műsorunkkal várjuk Önöket. Ebben Fodor Tímeával, a Drogambulancia Alapítvány elnökével beszélgetünk többek között célokról, eszközökről, gyógyszerfüggésről, elterelésről és iskolai felvilágosító kampányról. Majd a Lélekszava egyházi kisztótárunk szól. Előtte még esti mesével kedveskedünk a legkisebbeknek. Ebben Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című művének 21. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg Kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 órakor a hírek után folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélőkönyvek szól, ebben Szabó Magda a Danaida című művének 27. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. Ezután Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket a 20 órási hírek után, addig is jó rádiózást!
so bad. You know the roulette wheel is a crooked deal. I'm losing all I had. Soon be like a man that's on the run. And live from day to day. Never need.